ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk második részében az OTP helyzetét elemezzük Le Fuang Hai Tannal, a Concord Értékpapír ZRT elemzési üzletág vezetőjével. Szervusz, Tati, üdvözöllek a vonalban.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Ha jól olvastam, a pénzügyi szektor belföldi tőkearányos nyeresége 10%-os volt, ami éppen hogy megfelel a nemzetközileg elfogadható benchmarknak, és nem éri el a járvány előtti szintet. Ennek alapján hogyan értelmezhető, hogy a kormány mégis extra profitot vetett ki az egész bankszektorban? Mi a véleményed erről?
Hát én ezt az extra profit kifejezést önmagában kicsit nehéz értelmeztem, mert hogy nekem vagy van profit, vagy nincs, tehát az, hogy extra az egy ilyen, nem tudom, nehezen, tényleg nehezen értelmezhető dolog, és igen, ahogy te is mondtad, alapvetően nem úgy tűnik, mint hogyha lenne extra profit. Én azt gondolom, hogy amire itt a kölcső úgymond gondolhatott, az azt gondolom, hogy az, hogy itt az elmúlt időszakban, főleg itt az előző év másik felétől, sőt inkább a negyed évtől egészen máig jelentősen emelkedett a kamatkörnyezet, tehát hogy itt a bankközi kamatok, az alapkamat, minden sokkal magasabb lesz. Ugye most már közel 6%-ról beszélgetünk, amikor az alapkamatról beszélgetünk, és ehhez képest a betéti kamatok viszont nem mentek föl, tehát hogy a látaszóló betét, vagy akár hogyha az ember ilyen néhány hónapra, egy éve belőle köti le a betétjét, akkor ennek csak a töredékét kapja meg, és ez az, amit ugye itt a kormány megpiszkált olyan szempontból, hogy akkor ezen a bankok sokat kereshetnek.
Mielőtt a módszerre térnénk rá, vagyis hogy milyen alapon vetik ki ezt az extra profitot, nézzük meg, hogy azért az Európai Unión belül van-e ilyen extra profit a kormányok részéről, mert azt tudjuk ugye, hogy Magyarországon ennek már, ha nem is hagyománya, de hát már volt ilyen a 2010 utáni években, akkor egyszer egy ilyen típusú adót már a kormány bevezetett.
Igen, bankadó egyébként nem csak nálunk van, Ausztriában is van, tehát egyébként inkább az a jellemző, hogy a régióban van jelen, illetve Szlovákiában volt, illetve Romániában is volt néhány évig, és aztán ezt azt hiszem egy évig, utóbbi esetében, és aztán ezt eltörölték, illetve Ausztriában is úgy volt, mint Magyarországon, hogy jelentősen többet fizetett be a bankrendszer, és ez az évek során lecsökkent, ahogy ugye a gazdasági helyzet úgy kívánta. Ilyen extra profit adóról nem igazán tudok, talán egy példát tudnék felhozni, néhány éve Csehországban volt ilyen, hogy egyszer a bankszektornak is, de egyéb szektoroknak is hozzá kellett járulni a cseh költségvetéshez egy alapon keresztül, de igazából ez egy példa van, amit én így hirtelen fel tudnék emlegetni, más hasonló azért nem volt, de hát ide sorolhatjuk azt is, hogy itt a Covid alatt is volt olyan, hogy a bankszektornak egyszeri 50 milliárdot kellett befizetnie, tehát végül is nálunk is volt már akkor, hogyha ezt így lehet mondani, precedens még ilyen extra profit adóra, csak nem így hívták.
Halkan jelzem, hogy nem lenne egyszerűbb felemelni esetleg a vállalati adót? Ugye tudjuk, hogy ma Magyarországon ez nagyon alacsony. A vállalatok által fizetett profit adó, azt hiszem, hogy 15%, vagy ez már lement ez alá?
Én azt gondolom, hogy itt nem
helyettesítheti?
Helyettesíthetné, csak szerintem itt az volt inkább a cél, hogy bizonyos szektorok legyenek megadóztatva. Tehát, hogy például a termelővállalatokat nem is nagyon adóztatták meg, tehát, hogy mondjuk ilyen német autógyárak, uh-huh, vagy ilyen típusú vállalatok között nem fognak ebbe beleesni, hanem akkor célzottan néhány szektort kívánnak megadóztatni, ahol elméletben, ugye, ahogy átbeszéltük, lehetne miért adóztatni. Az más kérdés, hogy ez most így jogos-e, vagy lehet-e ezt így csinálni.
Nézzük meg, hogy hogyan számítják ki most a pénzügyi szektorra kivetett különadót. Változott-e a korábban, vagyis a 2010 után számítottnál? Mi most pillanatnyilag a képlet?
A közvény azt tudtam már még feldolgozás alatt van, tehát hogy én úgy tudom, hogy még nincsen közlöny. úgyhogy a részleteket azt nem tudjuk. Amit lehet eddig a kormányzati kommunikációból vagy Nagy Mártontól tudni, az az, hogy, hogy kamat eredmény és jutalék eredmény arányos lesz. Ez más, mint az eddigi bankadó, ami ugye mérlegfőösszeg alapján, vagy ilyen valamilyen súlyozott mérlegfőösszeg alapján történt. Illetve ugye ebből jön be majd 250 milliárd plusz várhatóan éves szinten 23-ig, aztán utána nem tudjuk, hogy lesz-e még ilyen befizetés vagy sem, és akkor emellett van ugye a tranzakciós illetéknek az úgymond megemelése, hogy akkor a felső korlátot megemelte a kormány, illetve kibővítette értékpapír tranzakciókra, de hogy pontos közlöm, tehát hogy pontosan még nem tudjuk, de elméletben így kéne működnie, hogy akkor nettó kamat és jutalék arányos lesz majd.
Jó, hogy említetted a tranzakciós illetéket, mert én sose értettem, hogy ugye miért vetnek ki tranzakciós illetéket olyan típusú fizetésre, ami a legmodernebb. Ugye, tehát, ha én befizetek online, vagy csoportos beszedéssel, szedik be nekem a különböző közműveket, illető fizetéseimet. Jobb lenne, hogyha én készpénzbe kivenném a bankból egyenként, ugye sárga vagy fehér csekkel vinném a postára, szóval nem nagyon értem, miközben tudjuk, ugye, hogy a nagyon drága a készpénzt mozgatni. Tehát én azt gondolom, hogy inkább preferálni kéne, ugye, hogyha valaki online fizet, vagy pedig csoportos beszedéssel. De hát ugye ez az én közgazdász fejembe fordul, meg lehet, hogy a kormány közgazdász feje másképp működik.
Igen, ebben egyetértek veled, ugye a fintech cégeknek a legnagyobb versenyelőnye is pont valahogy a szabályozás aluli kiújó alatt van, és értelemszerűen itt is a tranzakciós illetéket, ezt mindig felemlegeti a bankszektor is, hogy ez a versenyképességüket azért tudja rontani, még akkor is, hogyha hát van, ugye ezt áthárítják a fogyasztók, szinte egy az egyben, talán a két ingyenes készpénzfelvételnél nincs ez, tehát ott a költséget azt a bank nyeri be, de egyébként pedig ez a fogyasztó át van terhelve, de igen, tehát ez vissza tudja vetni a tranzakciós kedvet, úgymond. Az elmúlt évek ugye azért volt erre szükség, vagy hát ott az előző válság idén, mert ott a költségvetésben ez jelentős pénzt hozott be, és egyébként ez a mai napig így van, a tavalyi 2021-ben közel 230 milliárd volt ez a tranzakciós illeték.
Nem véletlenül mondtam egyébként ezt a példát, mert ugye te azt mondtad, hogy a bankadót azt lehet, hogy csak 2022-23-ban használja majd a kormány. Hát lehet, hogy ezt is ott felejti majd, mint a tranzakciós illetéket ott felejtette.
Benne van a papírban. Van olyan piaci szereplő, aki azt gondolom, hogy így áraz, és akkor ezért is esett az OTP annyit, amit esett az elmúlt időszakban, tehát biztos, hogy benne van ez is, hogy esetleg a befektetők azzal számolnak, hogy örökké meg lesz.
Vagy egy jó ideig.
Vagy egy jó ideig. Én azt gondolom, hogy persze ennek a kockázata megvan, viszont hogyha meg azt nézem, hogy a bankadó is, szerintem ugye egy 4-5 évig fizették a bankok, és most is fizetik, de jóval alacsonyabb szinten ragad be, úgymond, akkor végül is talán az összköltség nem lesz annyira magas, de kétségtelen, hogy itt a befektetői hangulatot jelentősen el tudja rontani azt, hogy itt a kormány az nem túl barátságos ezzel a szektorral, nem is jelenleg.
Azt tudjuk, hogy mekkora az OTP mennyit fog fizetni ezen a címen, tehát extra profit címén, 2022-ben csak fél évet fizet, vagy egész évet fizet, és úgy fizeti, hogy fél év alatt befizeti az egész évet, vagy hogy van ez?
Az én értelmezésem szerint be fogja fizetni az egészet, most az mindegy, hogy most már csak fél év van az évből, de a közünk meg kell várni. Én azt számoltam, hogyha most megnézzük ezt az eredmény arányos, tehát kamatbevétel arányos adót, akkor nagyjából az OTP-nek ilyen 30-35%-os piaci részesedése van, ha ezt nézem, és akkor az nagyjából ez a 80-85 milliárd körüli összeg lenne, és akkor az per részvény, én azt nézgettem, hogy két évről van szó, az nagyságrendileg 600 forintot jelentene per részvény. Ennél értelemszerűen jóval többet esett a papír, amiben benne van az is, amit beszéltünk, hogyha meg azt mondom, hogy örökké itt lesz, akkor az mondjuk egy...
Na de ha csak két évig itt lesz a befektetők, attól se nagyon nyugodtak, ha csak két évre szól, de hát...
Nem, csak hogy annyit meg már bőven esett a papír, tehát a 600 forintot, az azt gondolom, annál nagyobb eséseket láttunk itt az elmúlt időszakban.
És úgy látom, hogy egyes alapok, nem tudom, hát ugye ezt nyilván nem tudjuk, hogy nagyon nagy mennyiségű OTP papírt dobtak piacra. Hát volt olyan nap, hogy 32 milliárd volt az OTP forgalma, azért ez békeidőben nem nagyon fordul elő.
Igen, biztos nagyon sok alapkezelő, illetve befektető kereskedett OTP-ben, azt én sem tudom, hogy egyébként most itt a külföldiek voltak dominánsak, vagy esetleg a lakossági befektetők, bár inkább azt gondolom, hogy inkább intézmények transzaktáltak. Hát biztos, hogy izgalmas napok vannak az OTP mögött.
Felvetődik ugye az a kérdés, amit hát pedzegetni szokott ugye a gazdasági sajtó, de nem csak a gazdasági, hogy képes-e az OTP, illetve hát a többi bank is valahogy áthárítani ezt a különadót részben vagy egészben. Ezzel kapcsolatban persze még gondolom, hogy nincsenek kormányzati döntések, de elképzelhető, hogy erre is lesz valamiféle rendelet, hogy nem háríthatják át.
Azt nehéz megmondani, én azt gondolom, hogy alapvetően nem kéne egy ilyen rendelet szülessen, mert hogy talán a bankszektor is látja, hogy ezt nagyon nagy mértékben áthárítaná bármilyen bújtatott költség formájában, akkor annak egyébként egy rendelet lenne a következőtetét, ezért nem biztos, hogy ezt nagyon megpróbálnak. Ugye az a nehézség ennek az egésznek, hogy és szerintem erről pont veled beszéltem egy előző beszélgetésünk alkalmával, hogy a betétkamatok azok nagyon alacsonyak, de ugyanígy a hitelkamatok sem olyan magasak, mint ahogy mondjuk egy 10 éves magyar hozamból adódna, vagy a 10 éves magyar hozamból most már 7% fölött van. Nyilván, hogyha effektíve ehhez hasonlítanám magát a bank, akkor azok a hitelkamatok, amik most vannak, akkor azon kvázi, hogyha úgy mondanám, akkor alig keres, mert hogy 7 fölött vannak, de mondjuk nem 10%-os kamatokról beszélgetünk. Tehát igen. Nem ugyanaz a környezet, és akkor nyilván az egy kérdés, hogy most akkor a hitelkamatokat meg fogják-e ennek hatására emelni a bankok, az egy óriási kérdés. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy lesz áthárítás, kérdés, hogy ez mekkora mértékben lesz meg.
Igen, hát azért megint közgazdász fejjel gondolkodva, a pénzügyi szektor adóztatása az általában nem sok jót jelent, abból a szempontból, ugye, hogy a pénzügyi szektor mozgatja a gazdaságot, tehát ha sok teher van a pénzügyi szektoron, akkor az egész gazdaság működése lassulhat, vagy ez egy ilyen naív közgazdász elképzelés inkább, hogy is mondjam, egy olyan teória, amely lehet, hogy a valóságot nem tükrözi?
Nem, ebben azt gondolom, hogy igazad van, tehát egy túlzott adóztatás, ez biztos, hogy ezzel járna. És amiket látunk, az inkább egyébként pont ez, hogy ilyen kis tételek vannak, amik önmagában nem annyira fájdalmasak, viszont hogyha ezek így összegyűlnek, azért tud fájdalmas lenni. Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy az, hogy a bankszektort még teljesen megadóztassák és nehéz helyzetbe hozzák, azt én nehezen látom elképzelhetőnek, mert akkor a növekedés lesz nagyon-nagyon lassú.
Mi várható középtávon egy ilyen intézkedés csomagtól? Elképzelhető, hogy felgyorsítja esetleg a banki koncentrációt, kivonulhatnak kisebb bankok, vagy történhet strukturális változás a bankszektorban, vagy ezt az élet hozza magával? Azért is kérdezem, mert folyamatosan még a legnagyobb bankok vezetői is, például Csányi Sándor is elmondja, hogy túl sok bank van Magyarországon. Ugyanezt el szokták mondani a kormányzati szereplők is. Hát valóban Magyarországon azt hiszem 35-40 bank pénzintézet van, de hát ebben benne vannak szakosított pénzintézetek is. Nagy kereskedelmi bank, ha jól tudom, azért 7-8 vagy 8-9 van csak összesen.
Igen, én amennyire tudom, egyébként a külföldi bankok eléggé, tehát ezek a nagy külföldi bankok, osztrákok vagy olaszok, olasz intézmények azért eléggé elkötelezettek Magyarország iránt, tehát az, hogy ők egyből kivonuljanak, vagy ennek hatására kivonuljanak, én azt annyira nem látom. A kis hitelintézeteknél fennáll egyébként, és nem csak az adó miatt, hanem önmagában szerintem most azért a gazdaságban egy nehezebb időszak jön, ettől is azt gondolom, hogy lehet konszolidáció itt a kisebb rétegekben. Az, hogy a nagy bankok közül egy-egy eltűnjön, az annak kis esélyt adnék.
Egyébként úgy látod, hogy ez a belföldi tőkearányos nyeresség, ugye, ami 10%-os volt, ez tulajdonképpen az a nyeresség ráta, ami szükséges ahhoz, hogy egy bankba befektessen mondjuk a befektető, a tulajdonos, tehát van egy ilyen hüvelykúj szabály?
Igen, van egy ilyen, hogy akkor nagyságrendileg ugye a kockázatmentes hozam plusz mondjuk egy ilyen 5-6%, az az alsó, ami így van. Tehát, hogyha most így nézed, és mondjuk azt mondod, hogy ez a 7%-os kamat, 6-7%-os kamat környezet megvan, akkor még azt is mondhatnánk, hogy ennél magasabb egyébként az elvárt hozam. Úgyhogy, és ugye ide tolódik fel, ahogy megy fel a kamat környezet, és akkor itt elő kell venni az elemzői élelet, hogy akkor biztos, hogy ennyi marad-e a hozam környezet hosszú távon, mert akkor lehet, hogy a jövőre 2-3 év múlva alacsonyabb hozamokkal nézünk szemben, de hogy összességében azt gondolom, hogy ez a 10% ez hosszú átlagban reális.
Jó, hát azt gondolom, hogy ugye a bank egyébként is egy kvázi veszélyes üzem, és ilyenkor logikus lenne esetleg, hogy a bankok új papírokat bocsássanak ki, például az OTP, ha ilyen áron, ilyen 9000-9300 forintos áron bocsájtanak ki papírokat, akkor arra lenne vevő, nem? De hát ugye ez persze...
Az trükkös, mert hát ugye igen. A kérdés az, hogy mennyire higulnak az előző befektetők, tehát ugye sok mindentől függ, illetve az is, hogy mire használja fel a bank, mert nem mindegy, hogy valaki akvizícióra, vagy további beruházásra használja fel, vagy csak így a csúnya szóval, vagy csúnya kifejezésre csak a lyukakat próbálja betölni itt a mérlegébe, de azt gondolom, hogy ez az OTP-nél
nem szükséges,
nem szükséges, én inkább azt látom, és ugye azt mondta is a bank, hogy esetlegesen egy hitel tehát egy kötvénnyel jönnének ki.
Hát korábban is ugye az Opusszal, nem csak Opusna kötvény, ugye az OTP-nek euróban jegyzett kötvénye volt, elég népszerű volt bizonyos befektetői körökben. Igaz, igen, hogyha igen, jól tudom, igen. Ezek nagyon, tehát nem lehetett viszonylag olcsó hozzájutni, 1 millió vagy 3 millió volt a legkisebb tétel, tehát azért ezek nem, hogy is mondjam, klasszikus értelembe vett lakossági kötvény.
Nem, és ma már úgy is van egyébként, hogy elsősorban intézményeknek van címezve, tehát ilyen 100 000 eurós egyébként egy-egy ilyen. Az Opus egyébként 125 000 euró volt a névértéket, tehát nem volt kevés, hogyha valaki ilyenre adta a fejét, de hogy az OTP inkább szerintem elsősorban ilyen típusú konstrukcióban gondolkozik, és aztán, hogyha mondjuk másodlagosan lenne szükség esetleg még tőkére, akkor esetleg részvény bocsátanak ki.
Adódik a kérdés, hogy egy ilyen különadó vajon az IT fejlesztéseket a pénzügyi szektorban, így az OTP-ben is lassíthatja, hiszen ilyenkor ugye, hogyha kisebb a profit, akkor hajlamos egy vállalat a beruházásokat, a fejlesztéseket visszafogni. Ez nem egy veszély?
Ez egy veszély, de azt gondolom, hogy ez nem csak az OTP-re, a szektor szinten, sőt, szerintem így az egész vállalati szektorra érvényes, hogy ilyen költséginfláció mellett, amikor nem csak a IT szalad meg, hanem tényleg az élet minden oldaláról támad, tehát a személyi jellegű költségek is inflálódnak, nem tudom, áram, energia, tehát ezek is megemelkednek, akkor még az IT-ra beruházni, azért szerintem nehéz lesz, főleg, hogyha ugye a profit is alapvetően kevesebb az adózás miatt. OTP-nél azt gondolom, hogy az orosz-ukrán szituáció miatt is, tehát amikor sok minden ilyen van, akkor azt gondolom, hogy és persze gondolom, hogy a bank szerintem minden meg fog tenni, hogy minél többet tudjon ide beruházni, mert hogy kell, de hogy most azért szerintem 2-3-szor meggondolja egy banki vezető, hogy mennyit ruház be.
Egy gyors kérdés, ugye korábban 14.500 forintos célárat mondtál az OTP-re, azt mondtad, ez körülbelül 600 forintot jelenthet ez az extra profit, tehát akkor most 13.914 az új célárad?
14.300 volt, de igen, nagyságrendileg így lehet gondolkozni, most én így hivatalosan nem
módosítottam,
de azért ki lehet számolni, tehát 600 forint, vagy hogyha valaki nagyon szélsőséges, akkor meg azt mondja, hogy örökön-örökké fenn lesz, akkor az 3.000 forint, tehát akkor meg azt mondom, hogy a célára lejönne 11.300-ra, de azt gondolom, hogy inkább közelebb van ahhoz, amikor 600 forintot kell csak levonni, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy 2 évnél több, de a végtelennél kevesebb ideig marad fenn ez a különadó.
Köszönöm szépen a beszélgetést Le Fuang Han Thainak, a Concord Értői Papír ZRT elemzési üzletág vezetőjének. További kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm szépen.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Kalocsai Mihály működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok minden hallgatónak.
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.